Amikor magamhoz tértem, úgy éreztem, mintha irtózatos lidércnyomásból ébredeznék. Félelmetes, vörösen izzó fényt láttam magam előtt, s a vörös fényt vastag fekete rudak keresztezték. Hangokat is hallottam, de olyan formán, mintha a beszédet a szél vagy a víz zúgása elfolytaná. Izgatottság, bizonytalanság és határtalan rémület szólított össze a szívemet. Aztán ráeszméltem, hogy valaki fölemel és párnákkal körül támogatva felültet, de olyan gyöngét kézzel nyúl hozzám, ahogyan még soha senki. A fejem egy vánkoson, vagy valakinek a karján pihent, és ez jól esett. 5 percen belül világosság derült a rejtélyre. Már tudtam, hogy az ágyamban fekszem, és hogy az a vörösen izzó fény a gyermekszoba kandallója. Éjszaka van az asztalon gyertyaig, Bessie ott áll az ágyam mellett, kezében mosdótállal, az ágy fejénél pedig egy úr ül és fölém hajol. Kimondhatatlan megkönnyebbülés fogott el. A tudat, hogy egy idegen van a szobában, olyan valaki, aki nem tartozik Gates Hedhez és Mrs. Reedhez, megnyugtatott. Biztonságban éreztem magam. Elfordultam Bessie-től, bár az ő jelenléte sokkal kevésbé volt kellemetlen, mint például abból jelenléte lett volna, és az idegen úr arcát fürkésztem. Ráismertem, Mr. Lloyd volt a gyógyszerész. Olykor, ha a cselédek megbetegedtek, őt hívatta el Mrs. Reed. Ha neki, magának vagy a gyerekeknek volt valami baja, természetesen orvost hívott. Nos, ki vagyok én? Kérdezte Mr. Lloyd. Megmondtam a nevét, és oda nyújtottam a kezemet. Mosolyogva fogta meg, és így szólt. Mindjárt jobban leszünk. Lefektetett, és lelkére kötötte Bessie-nek, hogy nagyon vigyázzon rám, éjszaka ne zavarjanak. Még néhány utasítást adott, megígérte, hogy másnap újra eljön, és legnagyobb bánatomra elment. Amíg ott ült az ágyam mellett, úgy éreztem, hogy minden rossztól megoltalmaz. De mihelyt az ajtó becsukódott mögötte, sötétség borult a szobára, és megint mérhetetlen szomorúság nehezetett a szívemre. Nem próbálna meg aludni, kisasszonyka? Kérdezte egészen lágy hangon Bessie. Alig mertem felelni, mert attól féltem, a következő percben megint goromba lesz. Megpróbálom. Nem kíván inni valamit? Vagy nem tud enni egy falatot? Köszönöm, Bessie. Nem kérek semmit. Akkor talán én is lefekszem, mert éjfél elmúlt. De ha kell valami, csak szóljon. Ez a csodálatos gyöngétség felbátorított egy kérdésre. Mi bajom van, Bessie? Beteg vagyok? Azt hiszem, rosszul lett a sok sírástól a vörös szobában. De ne féljen, nem sokára jobban lesz. Bessie átment a szomszédos cselédszobába, áthallatszott a hangja. Jöjjön be aludni a gyerekszobába, Sarah. A világ minden kincsén sem mernék egyedül maradni azzal a szegény kislánnyal. Mit csinálok, ha megtalál holni? Az a roham olyan furcsa volt, szeretném tudni, látott-e valamit, ami megrémítette. Az úrnő ma igazán túlságosan szigorú volt hozzá. Sarahval együtt jött vissza, mind a ketten levegődtek, de elolvás előtt még egy fél óráig sugdolóztak. Egy-egy szót elkaptam a beszélgetésükből, ebből tudtam meg, hogy róla van szó. Valamit látott, egy fehér leples alak suhant el előtte, a nyomában egy nagy fekete kutya. 3 erős kopogtatás az ajtón, valami fény a temető udvarban, éppen az úr sírja fölött, és így tovább. Végre elaludtak. A tűz sem parázsott már a kandallóban, a gyertyalángja kirobbant. Én átvirasztottam ezt a rémekkel teli hosszú éjszakát. Szememet, fülemet, agyamat megfeszített éberségre kényszerítette az irtózatos félelem. Csak gyermekek tudnak ennyire félni. A vörös szobában lejátszódó esemény nem okozott súlyos vagy hosszadalmas betegséget, de idegeim a mai napig sem heverték ki ezt a délutánt. Igen, Mrs. Reed, sok lelki gyötrelmet köszönhetek önnek. De megbocsájtok, mert nem tudtam, mit cselekszik. Mialatt a szívemet tépte, azt képzelte, hogy rossz hajlamaimat írtja ki gyökerestől. Másnap délben már felöltözve és kendőbe bugyolálva ültem a gyermekszoba kandallója mellett. Testileg gyöngének és elesettnek éreztem magam, De mi volt az lelki nyomorúságomhoz képest? Néma könnyeim szakadatlanul peregtek, amint egy sós csöppet letöröltem arcomról, nyomban ott volt a másik. Pedig tulajdonképpen boldog lehettem volna, mert Ridék közül senki sem volt otthon, az egész család kikocsizott. Abból a másik szobában varrogatott és beszi, miközben kibejárkált, játékokat rakott el, a fiókokban rendezgetett, hibe-húba egy-egy váratlanul kedves szót szólt hozzám. Nekem, akit máskor állandóan szittak és nyúztak, ez a helyzet valósággal békés paradicsomnak tűnhetett volna, de meggyötört idegeim még nem tudtak megnyugodni, és az örömnek még nem tudtam örülni. Beszi lement a konyhába, és egy darab tortát hozott föl nekem. Mégpedig egy szép, színes porcelán tányéron. A tányér festett mintája paradicsom madarat ábrázolt, a madár egy indákból és rózsabimbokból font koszorú közepén fészkelt. Máskor nem győztem bábolni a gyönyörű mintát, és gyakran kértem, hadd vehessem a kezembe, hogy közelebbről is megcsodálhassam. De még idáig mindig méltatlannak ítéltek el a kiváltságos élvezetre. Az értékes kistányért most a térdemre helyezték, és barátságosan felszólítottak, hogy egyen meg a finom süteményt. Hiába. Legtöbbször úgy van az életben, hogy amiután sokáig sóvárogva vágyakozunk, későn kapjuk meg. Most is így volt. A tortát nem tudtam megenni, és úgy láttam, a madár tollazata, a virágok színe valahogy megvakult. Félretoltam a tányért a süteménnyel együtt. Beszi megkérdezte, ne hozzon-e egy könyvet. Ez a szó könyv. Egy pillanatra felélinkített, és arra kértem Bessit, hozza föl a könyvtárból a Gulliver utazásait. Ezt a könyvet már többször végigolvastam, és mindig nagy örömöm telt benne. Azt hittem, tényeket mond el, és jobban érdekelt, mint a tündérmesék. Mert a manókat hasztalan kerestem a gyűszűvirág levelei és harangocskái alatt, a gombák és az ódon falakon kúszó borostyán levelek között, beletörődtem a szomorú valóságba, hogy a manók kivándoroltak Angliából, valami műveletlen országba, ahol az erdők még bozótosak és sűrűek, és ahol a föld ritkábban lakott, mint nálunk. Lilliputot és Brobdingneget viszont valódi országoknak képzeltem, és nem kételkedtem benne, hogy majd egy szép napon hosszú útra indulok, és tulajdon szememmel fogom látni az apró mezőket, házakat, fákat, a pici emberkéket, Lilliput pici teheneit, birkáit, madarait. Éppen így szemtől meg voltam győződve arról, hogy az óriások birodalmának erdőmagasságú gabonaföldjeit, hatalmas szelindekjeit, macska szörnyetegeit, torony magassan őt férfiait és asszonyait is látni fogom. Mégis, ahogy most ezt a dédelgetett könyvet kezembe kaptam, ahogy lapozgattam és csodálatos képeiben azt a varázslatot kerestem, amelyet idáig mindig megtaláltam benne, most sivár volt az egész és hátborzongató. Az óriások riasztó ördögök, a törpék gonosz és félelmetes manók. Gulliver egy rémséges és veszedelmes tájakon kóborló, magányos vándor. Becsuktam a könyvet, nem mertem tovább olvasni, oda tettem az asztalra a sütemény mellé. Bessie rendbe tette a szobát, letörölgette a port, és miután kezet mosott, kihúzott egy kicsi fiókot. Ez a fiók tele volt csodálatos sejem és bársony rongyokkal. Bessie új főkötőt vart Georgiana babájának, és közben énekelt. Azt énekelte, hogy a kóborlás idején berég volt berég. Sokszor hallottam tőle ezt a dalt, és mindig nagyon szerettem. Bessie-nek kellemes hangja volt, legalábbis az én véleményem szerint. De most, bár hangja szépen zengett, a dallam végtelenül szomorú volt. Olykor, amikor nagyon belemerült a munkájába, halkan, vontatottan dudolta a refrént, berég volt berég. Úgy hatott rám, mint valami halottas ének legszomorúbb taktusa. Azután egy másik dalba fogott, az volt csak igazán keserves. Egy árva gyermekről szólt. Lábam erőtlen, a tagjaim égnek, hosszú az út, feketék a hegyek, holtalan éj komorul a szegénynek, ballag az úton az árva gyermek. Oly sok a láb, és annyi a kőszírt, messzire űztek a kőszívűek. Lépteimet csak az angyalok őrzik, merre bolyong a kis árva gyermek. Lágy a magasban az éj fuvallat, messzi a csillagok, oly szelidek, irgalom istene őriz elaltat, benne remél a kis árva gyermek. Híd leszakadhat, a láb csalogathat, csalfa lidérce mocsárba vezet, ám de atyám kebelé lenyugodhat majd a szegény kicsi árva gyermek. Ez ad erőt, ez ösztönöz engem, nincs, aki adna nekem födelet, égi hazámban a béketerem fenn, Isten a társam, árva gyermek. No, ne sírjon, Miss Jane, mondta, mikor befejezte a dalt. Akárcsak a tűznek mondta volna, hogy ne égjen. De hát ugyan honnan is tudhatná, hogy én milyen elkeseredett vagyok. A délelőtt folyamán megjelent Mr. Lloyd. Micsoda, már fenn vagyunk, kislány, mondta, amikor belépett. Nos, dados, hogy van a gyermek? Bessi azt felelte, hogy nagyon jól vagyok. Ha jól van, akkor vidámabb arcot kellene vágnia. Jöjjön ide, Miss Jane, ugye Jane-nek hívják? Igenis, uram, Jane Eyre a nevem. De maga sírt, Miss Jane Eyre. Megmondaná nekem, hogy miért sírt? Fáj valami? Nem fáj semmi, uram. Ó, biztosan azért sírt, mert nem kocsizhatott ki a kisasszonyokkal. Vágott közbe Bessi. Azt nem hiszem. Nem olyan kisbaba már, hogy ilyen semmiségért sírjon. Én magam is így gondoltam, s mert önérzetemet sértette a hamis vád, már kész is voltam a felelettel. Ilyesmiért soha életemben nem sírtam. Gyűlölök kocsikázni. Azért sírok, mert el vagyok keseredve. Hogyan már, kisasszonyka? Mondta Bessi. A derék gyógyszerész kissé zavartnak látszott. Én ott álltam előtte, ő rám szögezte tekintetét. Apró, szürke szeme nem sok értelmet árult el. Nekem most mégis úgy tetszett, hogy okosan csillog. Kemény vonású arca jó indulatról tanúskodott. Egy ideig elgondolkozva nézett rám, aztán megkérdezte. Mitől lett rosszul tegnap? Elesett, szólt Bessi, mielőtt felelhettem volna. Elesett? Hogy lehet az? Egy ilyen nagy kislány már megtanulhatott volna rendesen járni, hiszen legalább 8-9 éves. Fellöktek. A sértett büszkeség ezt a magyarázatot ugrasztotta ki belőlem. De nem attól lettem rosszul, tettem hozzá, mielőtt Mr. Lloyd egy csipetnyi tubákot szippantott. Mikor a tubákos szelencét visszatette mellén zsebébe, megkondulta a cselédséget evédre hívó kolomb. Mr. Lloyd ismerte a házi szokásukat. Ez magának szól, dadus, mondta. Menjen csak nyugodtan, én majd addig megleckészhetem Miss Jane-t. Bessi szívesebben ott maradt volna, de mennie kellett, mert 2007 halban az étkezéseknél mindenkitől szigorúan megkövetelték a pontosságot. Hát, ha nem az ereséstől lett rosszul, akkor mitől? Folytatta a vallatás Mr. Lloyd, miután Bessi lement. Bezártak késő estig egy sötét szobába, ahol kísértet jár. Mr. Lloyd mosolygott ugyan, de homlokát is összeráncolta. Kísértett. Hát mégiscsak kisbaba. Fél a kísértetektől. Mr. Reed kísértetétől nagyon félek. Ő ott halt meg, és ott is ravatalozták fel abban a szobában. Abban a szobában éjszaka senkibe nem menne, Bessi se, más se, ha nem muszáj. Kegyetlenség volt, hogy engem bezártak oda egyedül, sötétben, gyertya nélkül. Olyan kegyetlenség volt, hogy soha el nem felejtem. Csacsiság. Ettől keseredett el olyan nagyon. Most is fél, nappal is. Nappal nem félek, de nem sokára megint éjszaka lesz. És különben is szerencsétlen vagyok. Nagyon szerencsétlen. Más mindenféle miatt is. Mi az a más mindenféle? Nem mondaná meg nekem? Ó, hogy szerettem volna nyíltan felelni erre a kérdésre, hogy szerettem volna mindent elmondani, de olyan nehéz volt a választ megfogalmazni. A gyermek érez, de érzéseit nem tudja elemezni, és a gondolatban talán elemzés érzéseit, az eredményt nem tudja szavakba foglalni. Milyen jó lenne könnyíteni szívemen, és megosztani bánatomat valakivel. Nem, Nem szalaszhatom el ezt az első és egyetlen alkalmat. Egy darabig zavartan hallgattam, aztán, ha nem is bőbeszédűen, de őszintén nekivágtam a feleletnek. Először is se apám, se anyám, se testvérem nincsen. De van egy jó nagynénye, és vannak unokatestvérei. Megint hallgattam egy darabig, aztán félszegen folytattam. John Reed fellökött, és nagynéném bezárt a vörös szobába. Mr. Lloyd megint elővette tubákos szelencéjét. De hát Gita Széthel olyan gyönyörű, mondta. Nem örül annak, hogy ilyen előkelő helyen élhet. Nem az én házam, uram. Abba azt mondja, még egy cselédnek is több joga van ahhoz, hogy itt éljen, mint nekem. Badar beszéd. Csak nem kívánkozik máshová innen. Mostobaság lenne. Bár lenne hová mennem. De nincs. Soha nem szabadulhatok Gateshead-ből, amíg felnőtt nem leszek. Ki tudja? Hát, ha mégis. Mrs. Reeden kívül nincsenek rokonai? Nem tudom. Egyszer megkérdeztem Reed nénit, és ő azt mondta, lehet, hogy vannak R nevű alacsony sorban élő szegény rokonaim, de ő nem tud róluk. És ha mégis volnának rokonai, szeretne hozzájuk menni? Eltűnődtem. A felnőttek irtóznak a szegénységtől, és a gyermekek talán még jobban. A gyermekeknek nem igen lehet fogalmuk a szorgalmas, munkás, tisztes szegénységről. A gyermek, ha ezt a szót hallja, szegénység, mindjárt rongyos ruhákra gondol, éhezésre, durva modorra, bűnre. A szegénység az én szememben is egyet jelentett az alacsony rendűséggel. Nem, mondtam, nem szeretnék szegény emberek között élni. Még akkor sem, ha kedvesek lennének magához. Megráztam a fejemet. El se tudtam képzelni, hogy szegény emberek kedvesek is lehetnek. Meg aztán úgy beszélni, úgy viselkedni, mint ők, műveletlennek maradni, mint a szegény asszony, akit láttam olykor, gyermekét dajkálgatta, vagy ruhát mosott az egyik gétesszédi parasztház ajtajában. Nem, nem vagyok hős. Ezen az áron nem kell a szabadság. De hát igazán olyan nagyon szegények a rokonai. Munkás emberek? Nem tudom, mondom. Én néni azt mondja, ha egyáltalán vannak rokonaim, biztosan koldusok. Én nem akarok koldulni. És iskolába szeretne járni? Megint elgondolkoztam. Jóformán azt sem tudtam, mi az, hogy iskola. Bessie néha beszélt az iskoláról. Azt mondta, hogy ott fiatal hölgyek ülnek a padokban, hát egyenesítő deszkákkal mereven, és hogy nagyon illedelmesen és finoman kell viselkedniük. John Reed gyűlölte az iskoláját és szitta a tanítóját, de John Reed véleményére úgysem adtam semmit. És ha az, amit Bessie az iskolai fegyelemről beszélt, kissé riasztó volt is, mielőtt Gateshead bejött, Bessie egy olyan családnál szolgált, ahol fiatal lányok voltak, azoktól tudta, amit tudott. A növendégek annyi mindent tanultak, hogy az iskola mégsem lehet olyan borzasztó hely. Bessie dicsekedve mesélte, hogy a fiatal hölgyek milyen gyönyörű tájképeket és virágcsendéleteket festettek, megtanultak zongorázni és énekelni, erszényeket csomóztak, francia könyvekből fordítottak. Mindezt irigyen hallgattam. Azon kívül az iskola változatosságot jelentene. Hosszú utazást, szabadulást, egy új életkezdetét. Igen, nagyon szeretnék iskolába járni. Tűnődéseimből ezt a hallható következtetést vontam le. Na hát akkor ki tudja, hogyan fordulnak a dolgok, mondta Mr. Lloyd, amikor felállt. A gyermeknek levegő és környezetváltozásra van szüksége, tette hozzá, mintha magában beszélne. Idegei rossz állapotban vannak. Bessie visszatért, és abban a pillanatban megcsikordultak a hintó kerekei a kavicsos felhajtón. Az úrnő érkezett haza? Fordult Bessiehez Mr. Lloyd. Szeretnék beszélni vele, mielőtt elmegyek. Bessie áttessékelte a patikust a reggeliző szobába. Abból, ami ezután a beszélgetés után történt, arra következtetek, hogy a gyógyszerész valóban szóba hozta az iskolát, és megkockáztatta az indítványt, hogy Mrs. Reed küldjön engem intézetbe. Az indítványt Mrs. Reed kétségtelenül elfogadta, sőt kapva kapott rajta. Később ugyanis kihallgattam egy beszélgetést. Egy este Abbo és Bessie a gyerekszobában varrogatott. Azt hitték, alszom. Az úrnő, hallottam Abbo hangját, nagyon örül, hogy megszabadulhat egy ilyen neveletlen gyermektől, aki mindenkinek csak terhére van. És mindig, mintha lesben állna, és valami gonoszságon törné a fejét. Abbo azt hiszem, hogy afféle kiskorú fevkesznek tartott engem. Életemben először hallottam azt is, Abbo mondta Bessie-nek, hogy apám szegény lelkész volt. Ezt a házasságot mindenki rangon alulinak tartotta és ellenezte, de anyám nem hallgatott senkire. Reed nagyapát annyira felháborította anyám engedetlensége, hogy kitagadta és egyetlen shillinget sem adott neki. Egy évi házasság után apám tífuszban megbetegedett. Abban a nagyvárosban, ahol apám parókiája volt, tífuszjárvány ütött ki, és apám a szegény betegeket látogatta, azoktól kapta meg a bajt. Anyám meg apámtól, és egy hónap alatt mind a ketten meghaltak. Bessie sohajtozva hallgatta a történetet, és a végén így szólt. Szegénycsém kisasszonyt is lehet ám sajnálni Abbo. Igen, felelt Abbo. Ha kedves, szép gyermek lenne, sajnálni lehetne árvaságáért. De egy ilyen kis varangyos béka nem érdemel szánalmat. Ebben van valami, hagyta rá Bessie. Egy olyan gyönyörű teremtés, mint Miss Georgiana hasonló helyzetben minden esetre jobban sajnálna az ember. Igen, én is rajongok Miss Georgináért, lelkesedett Abbo. Ennivaló azokkal a hosszú bodros fürtyeivel és a kék szemével. És az a csodálatos arcszíne, mintha festve volna. De jó lenne vacsorára egy kis sajtos pirítós kenyér, Bessie. Az bizony én is megenném, pirított hagymával. Gyerünk vacsorázni. Lementek.